brit parlament számára mi az erősebb határidő, a július 1-e, tehát hogy adott esetben ne kelljen beülni az Európai Parlamentben, vagy pedig az a dátum, az az október végi dátum, amit az Európai Tanács megadott nekik?
Az októberi sem feltétlenül, mert akkor is lehet majd állni azzal mondjuk szeptember 15-én, hogy már majdnem elkészültünk egy új verzióval, de még egy kis időre van szükségünk, hosszabbítsuk meg, és akkor esetleg a Tusk féle menetrendhez igazodva, vagy a Tusk eredetileg azt mondta, hogy a britek kapjanak egy évet, meghosszabbítják rávaló márciusig, mond, vagy most már úgyis benn vannak a parlamentben, most már úgyis túl vannak minden olyan döntéshozáson, bizottsági elnök választás és más egyebek, amikbe belefolytak a brit képviselők, nagyobb kárt már nem tudnak tenni. A több éves költségvetésről a döntés úgyis csak valamikor 2020 második felébe lesz, hát ha maradjanak márciusig. Tehát a dolgot lehet tologatni is tovább. Nincsen egy abszolút értékek, hogy mi az, ameddig mindenképpen, és mi az, ami egy kicsit lágyabb ehhez képest. Itt inkább egyre inkább az Európai Uniós oldalon kezd fogyni a türelem, és amitől sokan tartanak, főleg brit oldalon, és főleg a bennmaradás szeret óhajtó közében, hogy az európai politika veszi majd el a türelmét a brit akadékoskodással és döntésképtelenséggel szembe, és felülkerekedhet azoknak a vélemény, amit Macron képviselt már a korábbi megbeszéléseken is, hogy inkább hagyjuk őket elmenni akár megállapodás nélkül, csak hagyjanak már minket békén, és hagyd dolgozhassunk magunknak. Ez a veszély főleg akkor lesz jelentős, ha például beigazolódnak visszatérve a beszélgetésünk elején felvetett gondolatokhoz azok az előrejelzések, hogy a Farage pár, tehát a szélsőségesen EU-szkeptikus, EU-ellenes, viciolosan EU-t bíráló politikai tendencia a brit politikában a vártnál nagyobb létszámba kerül be az Európai Parlamentbe. Hogyha tényleg beigazolódik az, hogy a kilépés párt, a Brexit párt egymagába több szavazatot tud szerezni, mint a konzervatívok meg a munkáspártiak. Ez azt jelenti, hogy ennek arányában sokkal több farásféle képviselő tűnhet fel az Európai Parlament megalakulásakor, és sokkal kevesebb munkáspárti vagy konzervatív, mint arra előzőleg számítottak. Ez pedig nagy mértékben megnövelheti például az EU-szkeptikus pártok alakuló erejét. Az egy fontos lélektani pillanat, mert hogyha egy alakulás pillanatában egy frakció föl tud mutatni létszámot, ami akkor valós, mindegy, hogy esetleg 3 hét múlva már nem lesz, de akkor valós, akkor ahhoz miért allokálnak neki forrásokat, pénzügyi támogatást, parlamenti termeket, beszédidőt, a parlamenti funkciók elosztásánál tisztségeket, posztokat, elnöki, alelnöki, jelentéstevői posztokat. Aztán, ha utána egy hónap múlva kivonul 30 brit képviselő a frakcióból, és emiatt annak az a mérete csökkenni fog, az már egy nagyon nagy fejfájás lesz, hogy na most ebből mit lehet visszacsinálni. De induláskor mindenképpen okozhat egy jelentős befolyást a folyamatokra.
Egyébként ez az egész káosz, ami nem hónapok, hanem már szinte évek óta tart, ez mennyire erodálja az egész brit politikai közéletet?
Rettentően, és hát most már sorra érik azok a szakértői, politikai, bölcsemberi vélemények, amiket persze sokan mondtak már az elején is, sokan mondtak már akkor, amikor Cameron fölvetett az ötletet, hogy népszavaztatni akar erről az egészről, hogy sikerült a brit társadalom egy olyan megosztottságot előidézni, minimum egy generációt fog igényelni, hogy kiheverjék, de akár többet is, míg az emberek elfelejtik azokat a szembefordító indulatokat és megfontolásokat, amik mentén ma megint egy kicsit Közép-Európában is ismert módon, és de brit életben példátlanul kezdenek nem csak barátságok, de családok is ketté hasadni.